Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Bácska Júliával és Felcsuti Péterrel, aki kicsit beteg, és ezért köhögjön nyugodtan, arról beszélgettünk pár perccel azelőtt, hogy vajon mennyire hibás, nem biztos, hogy jó szó az, hogy hibás, mennyire van benne a mi generációnk abban, hogy ma ebben az országban, ahol élünk, nagyon nehéz megértenünk a teljesen másképp gondolkodókat, illetve a más, akár politikai, akár erkölcsi nézeteket vallókat. És azt mondtad, Juli, hogy egy burokban éltünk, és erről eszembe jutott egy nagyon fontos kategória, ez az öngondoskodás kategóriája, amely évekig előtérben volt a rendszerváltás után, és most úgy tűnik, hogy megint háttérbe szorult. És az öngondoskodásról egy szót alkottam most hirtelen, az öngondolkodás szót, ami ugye nem ugyanaz, de hogy mennyire voltunk, illetve azt gondolom, hogy a 90-es évek elején fel kellett, hogy nőjünk annyira, hogy képesek legyünk arról gondolkodni, még akkor is, ha nem vehetünk benne részt, hogy milyen erkölcsök alapján, milyen ideológiák alapján akarjuk fölépíteni azt az országot, amiben élünk 90 után.
Hát visszatérve még erre a felelősség dologra, azt gondolom, hogy ezt aztán senki nem veheti el tőlünk, már tudnék a felelősséget. Mm-hmm. Mint ahogy a felettünk lévő generációtól sem, tehát a szüleinktől sem, amíg élnek, és a gyerekeinktől sem, akik hála Istennek még élnek, és remélhetőleg fölnőnek, vagy már föl is nőtek. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ami itt ma 2012-re ebben az országban előállt, az ennek a társadalomnak a kollektív felelőssége. Egyetlen tagja sem vonhatja ki magát a felelősség alól.
Generációtól függetlenül?
Igen, én azt gondolom, hogy generációtól függetlenül. Nyilván van, akinek több, van, akinek kevesebb. Hát aki politikusként, vagy a társadalmi, hogy is mondjam, csak elit tagjaként nagyobb ráhatása volt a dolgok menetére, mint másoknak. De azért én azt gondolom, hogy ez egy masszívan kollektív balhé, amit itten előállítottunk, mert amit előállítottunk, hát annak a minősége az vitatható minimum. Vannak benne nyilván nagyszerű dolgok, mert azért az, hogy ma már nem kell zakót fölvenni, vagy mondjuk nem küldik el az embert az ifjúsági parkból esetleg, hogyha nincs rajta nyakkendő, ha volna ifjúsági park.
De jó, azért rövidesen lehet, hogy elkövetkezik.
Szóval én azt gondolom, nyilván ezeket mi nem is érzékeljük. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb ember a mai magyar valóságot egyébként joggal bírálva, hát azért nem is nagyon érzékeli, hogy ez a mai magyar valóság is több nagyságrenden jobb, mint az a valóság, ami 1989 előtt volt. Hát azért nem hiszem, hogy itt ezt most itt ragozni kéne, a szabadságjogokat, meg a lehetőségeket.
Igen.
De azért azt gondolom, hogy ha ezt a apróságot, nem elhanyagolható apróságot félretesszük, akkor azt gondolom, hogy a teljesítmény, az eredmény, amit előállítottunk, hát az egy vitatható minőség, és az, hogy ma az ország rosszul érzi magát a bőrébe, sokkal rosszabbul érzi magát a bőrébe az egész ország jóformán, mint a környező országok többsége, hogy olyan országok, amelyek úgy tűnt, mintha fényévekkel mögöttünk lennének a modernizáció útján, azok most hirtelen 10 év alatt elénk kerültek, és látszani, hogy lassanként már a hátukat sem fogjuk látni. Szóval, hogy mondjam, ennek az ódiumát nem nagyon lehet tőlünk elvenni, és azt gondolom, hogy ez nyilván jó, ha az emberekben tudatosul, hogy ez nem csak a politikusok felelőssége, meg nem csak a gazdasági elit, meg a társadalmi elit, ez mindenkinek a felelőssége.
És többek között azért is, mert nem voltunk képesek olyan alapkérdésekről talán közösen gondolkodni, nem tudom, hogy van-e olyan társadalom, ahol ezt megteszik.
Nem is kell. Tehát én azt gondolom, hogy azt senki nem várja, mert nincs ilyen társadalom, ami pláne a mai válságokkal terhelt időben, ahol ne szabdalnák a társadalmakat nagyon éles megosztottságok, nagyon éles nézeteltérések arról, hogy mi helyes és mi nem, vagy hogy a könyv címét parafrazálja, mi igazságos és mi nem. Ez így van, de az, hogy mekkora ismeretanyaggal és következésképpen mekkora türelemmel viseltetünk a velünk szemben álló állásponttal szemben, és egyetlen az a célunk, hogy igyekezzünk valamilyen kölcsönösen elfogadható, kooperatív, együttműködő megoldást találni, vagy az a célunk, hogy lenyomjuk a másikat, és amilyen maximálisan érvényesüljön már a mi álláspontunk, igen, az nagyon eltérő attitűd. És úgy tűnik, mintha a nyugati, nálunk boldogabb nyugati országokban alapvetően egy kooperatív attitűd működne az egyébként nagyon élesen szemben álló nézetek között, mert tudják, hogy a legvégén az a célszerű, ha valamilyen megállapodásra jutnak. Mi meg úgy tűnik, ilyen életre halálra játsszuk ezeket a játszmáinkat, és valójában, ha az egyik túlél, akkor a másiknak meg kell halnia, és ez így biztosan nem megy, mert végül is a társadalomban senki nem hal meg, úgyhogy a csoportok nem halnak meg. Egy kicsit halottnak tetetik. Egy kicsit halottnak tetetik magukat, de utána aztán visszajönnek, és akkor ők kezdik a másiknak a gyomrozását.
A játszmát, és egyébként most nagyon föladta Bácska Julinak szerintem ezzel a játszmák életre halára mondattal a végszót, mert ez párkapcsolatilag és nagyon nyomon követhető.
Igen, meg azt gondolom, hogy a legvidámabb barakból nekünk a barak egyáltalán nem hiányzik, de a hangulat, ami valamikor úgy legalább úgy képzetes, képletesen bennünk volt, az most nagyon rossz. Tehát nagyon-nagyon rossz a hangulat. Na most ugyanazt látjuk a magánterápián, vagy a párkapcsolatokban, és ezeket viszem én színre a pszichoszínházban, amiket én tapasztalok magam körül, hogy tele vannak az emberek sértettséggel, dűvel, és az igazságosság az mindig csak nagyon szubjektív módon jelenik meg, tehát én azt szoktam fogalmazni, hogy nekem az a feladatom, hogy esetleg megmutassam, hogy át lehet sétálni egyik igazságból a másikba, vagy szintén képszerűen, hogyha valaki azt mondja, hogy megromlott a kapcsolatunk, és ő egy rohadék, a másik. Tehát azért fogalmazok ilyen végletes embert, amikor az ember boldogtalan, akkor ilyeneket mond a pszichológusának. És én akkor azt kérdezem, hogy létezik olyan, hogy egy alma, ami nem megy át semmiféle szűrőn, hogy csak az egyik fele rohadt, és csak az a fele tehet róla? Csak az ha egy párkapcsolat megromlik, akkor hogy gondoljuk azt, hogy miért csak a másik fele tehet róla? Hogy gondoljátok ezt? És ő, mindenki, aki szereplője egy kapcsolatnak, azt gondolja igazságosnak, ami az ő saját igazsága. És mondjuk vegyünk két ilyen alapvető klasszikus dolgot, mint az idő és a pénz. Hát miért lenne igazsága annak a nőnek, aki két vagy három gyereket nevel, és a szabad időt arra akarja tölteni, hogy végre szabaduljon ki, végre menjen valahova, végre érjék valamiféle ingerek, kalandok. És hogy ne lenne igaza, és maga igazsága annak a férfinak, aki mondjuk egy top menedzser, és folyamatosan úton van, és neki meg az a pihenés, ha otthon van, fölteszi a lábát, és nem mozdul sehová. Tehát egyszerűnek tűnnek ezek a konfliktusok, és mégis nagyon nehéz kompromisszumkészség és alkalmazkodási igény nélkül ezeket kibékíteni. Tehát mindenki a saját igazát hajtogatja. És a vádaskodás az, amiben most például a politikusoktól nagyon-nagyon rossz mintákat kapunk. A kijelentek és kinyilatkoztatók forma, az pont úgy nem megfelelő az embereknek a nevelésére, vagy a népnek a gondolkodásának a felnőttebbé válásához, mert nem érzem azt, mint alattvaló, hogyha felettem dirigálnak, akkor nem érzem azt, hogy egyáltalán jogom van megszólalni, gondolkodni, és egyáltalán érezhetek-e még bármit is.
Milyen szó az, hogy alattvaló?
Biztos, hogy nem véletlen jött ki belőlem. Én nem akarom magam alattvalónak. Én kikérem magamnak, hogy alattvalónak tekintsék az ország népét.
Ha alattvaló szót használsz, ez mindenképpen ahhoz kapcsolódik, amit már meg akartam kérdezni, hogy mi az, hogy igazságosság. Ugye a dolog ott kezdődik, hogy ki dönti el, hogy mi az, hogy igazságosság. Meddig döntheti el más az én igazságommal, vagy az általam körülvevő világban lévő igazságossággal kapcsolatban, hogy az enyém, vagy másé, vagy egy más által diktált igazságosság?
Szóval ugye menjünk vissza a nulladik pontra, mert szerintem, ez, ha már itt a könyvnek az apropóján gyűltünk össze, ugye ez tulajdonképpen egy tankönyv. Ez egy erkölcsfilozófiai tankönyv, csak egy az angol szászokra jellemző, nagyon szórakoztató, nagyon, hogy is mondjam, könnyen olvasható módon van megírva, de azért valójában ez egy erkölcsfilozófiai könyv. Ez a bizonyos professzor 20 éve tanítja ezt a Justice, igazságosság nevezetű tantárgyat a Harvard Egyetemen, és ez alatt a 20 év alatt itt neki tudott 10-valahány ezer diákja lenni, ami a Harvardon nem egy nagyon kis szám, sőt egy brutálisan nagy szám. És ugye, mint hogy egy tankönyvről van szó, tehát végig vezeti ezen a tankönyvön nagyon logikusan azt, hogy mi is ennek a tankönyvnek a tárgya.
Az igazságosság az erkölcs, között,
az az igazságosság, tehát az erkölcsös, ami igazságos, mondja ő. És a különböző erkölcs filozófiai iskolákat nagyon konkrét példákon keresztül bemutatja a hallgatóknak, illetve az olvasónak. És az egyszerűség vagy a hallgatók idejét megkímélendő, azért itt ő alapvetően háromféle kérdést vett fel, hogy háromféle lehetséges válasz van arra, hogy mi igazságos. Az igazságos, ami az egyénnek a legnagyobb szabadságot biztosítja, ez egy lehetséges megközelítés. Az igazságos, ami a javak elosztásában a legnagyobb egyenlőséget biztosítja a társadalom tagjai számára, és az igazságos, ami a javakat, a jutalmakat, a társadalom elismerését azt az egyének erénye szerint osztja el az adott társadalomban. És ugye a három nagy erkölcsfilozófiai iskola lényegében ennek megfelelő válaszokat ad arra, hogy szerintem igazságos. És azok a, tehát amikor én azt gondolom, hogy legfeljebb azért érdemes ezzel megismerkedni, mert hogy legalább tudjuk, hogy miről vitatkozunk. Mert ameddig az ember, ameddig az ember maga számára nem teszi világossá, hogy ő melyikkel rokon szembezik, és ez a könyv többek között szerintem azért is érdekes, mert nagyon távolságtartom, vagy ha úgy tetszik, nagyon demokratikusan, ahogy megint csak azt kell mondanom, ez az angol szászokra jellemző, ugye nem egy nagy bunkos bottal a kezébe járkál fels alá, és lebunkozza a különböző nézeteket, hanem bemutatja ezeknek a nézeteknek a pró és kontra oldalait, és utána az olvasóra rábízza, hogy hát akkor ő válassza ki, hogy számára melyik rokon szembes. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon jó, ha úgy vitatkozunk, hogy legalább bizonyos alapvető készségeknek, megismereteknek a birtokába vagyunk már a tekintetben, hogy mi mit gondolunk arról, hogy szerintünk mi igazságos.
Hát ez optimális lenne, hogyha mindenki, aki az igazságosságról gondolkozik vagy beszél, tisztában lenne azzal, hogy mondjuk melyik álláspont áll hozzá ezek közül a legközelebb.
Hát mindesetre kevésbé lenne ösztönös a vita, tehát valószínűleg egy informáltabb vita
lenne. De egy ország
lenne.
Vitatkozik, ösztönösen maradjunk igen. Ennyiben.
Igen, nem? De én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a társadalmi elitnek nagyobb szerepe van. Tehát a társadalmi elittől, politikusoktól, az értelmiségtől minden esetre egy informáltabb álláspont várható el. Tehát ha úgy tetszik, kevesebb ösztönösség. És minél több a tudatosság, minél több az információn, a tudáson alapuló nézet, annál könnyebb, vagy ha úgy tetszik, annál struktúráltabb tud a vita lenni. Mert egyébként most mindenfajta partalan viták folynak, össze-vissza csaponganak egyik végletből a másik, és tulajdonképpen soha nincs vége. Isten igazándiból nem is tudjuk, hogy a vitatkozó feleknek mi is végső soron az álláspontja, mert hogy mondom, össze-vissza csaponganak. Tehát sokat segítene szerintem, hogyha ezek a viták informáltabbak lennének, és igazán nem akarnék nagy reklámot csapni, de például ez a könyv segít abban, hogy informáltabbak legyenek a viták.
És például a párkapcsolati konfliktusok mélységének megértésében pedig azok a
furcsa
szituációk.
Én még most a társadalomhoz kapcsolódnék, hogy a szociálpszichológiában azt tanuljuk, hogy az ízlés az a dolog, amiben nem lehet vitatkozni. Tehát te szereted a halászlét, én nem eszem meg. Egyszerűen nem fogsz tudni meggyőzni, se én téged. Most az a tragédiánk szerintem, hogy most erre a szintre vittük le az összes társadalmi problémát, mintha ízlésről lenne szó.
Folytatjuk a hírek után Bácskai Júliával és Felcsuti Péterrel.